hatvanon túl.
Tőlünk mindenkinek.
Újbudaiak magazin műsora.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. A mai műsor szerkesztője Áment Zsóka vagyok. Napjainkban a megváltozott környezet és egyéb tényezők miatt nagyon divatos szó lett az életmódváltás. Sokan elsősorban a táplálkozással összefüggő egészséges életvitellel azonosítják a kifejezést, valójában sokkal nagyobb jelentéstartalma van a szónak. Az egész személyiségre kiható, addigi életéhez képest alapjaiban megváltozott attitűdöt jelent. Mai műsorunk elején az életmódváltozást kísérő művészi tevékenység meghatározó szerepéről hallhatnak. Először egy közismert operatőr szabadidejét kitöltő vers- és naplóírásról, amely zenével kiegészülve hasznos önkifejezést jelent mindkét művelőjének, és tartalmas szórakozást a hallgatóknak. A következő interjú alany életmódváltását családi körülményének megváltozása okozta. Az eltelt 10 év után elmondható, hogy a kedvére való művészi tevékenység, az ahhoz kapcsolódó tanulás segítette kialakítani harmonikus életét. Példaértékű, hogy ezeket az ismereteket továbbadja egy kis közösségnek. A következő beszélgetés Békési György Nobel-díjas biofizikus halálának 50. évfordulójára való megemlékezés előkészületeiről szól. Átolvasva életrajzát és írásait, ő csak ugyan a többszörös életmódváltók közé tartozott, miközben lankadatlan munkával és tanulással érte el ezt a kitüntető címet. Utána egy nyelvőrzővel készült interjú következik. Ebből megtudjuk, hogyan változik a nyelv, illetve megismerhetnek egy sikeres táborozási módszert is. Befejezésként egy könyvismertetést hallanak, ebben teljesen összefonódik a képzőművészet és az irodalom. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánunk!
Egy szokatlan és rendkívül érdekes felolvasó este kaptam meghívót. A helyszín se volt akármilyen, egy nagyon hangulatos kis galériának az alaksorában egy olyan kb. 40 fős társaság gyűlt össze, azt hiszem, hogy nagyon vegyes társaság volt. Fokozta a hangulatot, hogy amikor elkezdődött a felolvasás, akkor eloltották a villanyt, és egy kis asztalnál, egy lámpánál két művészt láthattunk. Az egyik Györe Balázs költő volt, a másik pedig az est főszereplője Andor Tamás. Az az Andor Tamás, akit operatőrként mindenféle nagy kitüntetéssel ismerünk, de azt rendkívül kevesen tudják róla, hogy ő bizony verselget. Mai beszélgetésünknek ez az apropója, hogy egy picit, ha beavatnál minket abba, hogy mikor is kezdődött az, hogy te verselsz.
Tegezni foglak, hiszen egy házban lakunk, és jó barátok vagyunk. Először el szeretném mondani, hogy az egész felolvasó estre úgy került sor, hogy én mindenfajta professzionális irodalmárkodás nélkül 30 évvel ezelőtt körülbelül egyszerűen elkezdtem írogatni verseket, néha naponta rövid szőszeneteket, néha naplószerűen ilyen napi hangulattöredékeket, és egyszer csak a 30 év alatt összegyűlt több ezer oldalas anyag. És ugye hiába nem publikáltam soha egyetlen sort sem, baráti körben néha igazán közel álló barátaimnak elkezdtem néha verseket felolvasni. Kialakult egy olyan érdeklődési kör, akik tudták rólam, hogy én verseket írok, és ez több-kevesebb elnézéssel, szeretettel, jóindulattal vagy élvezettel tűrték. Nagyon jó barátom Németh Géza, akinek a kis galériának, az Ártézi galériának a vezetője, tulajdonosa és szervezője. Egy ilyen baráti összejövetel alkalmával tanúja volt annak, hogy én verseket olvasok fel, illetve hát ott volt, amikor felolvastam, és már akkor felvetette, hogy kéne ebből csinálni valamit, és onnantól kezdve azt kell mondom, hogy ragaszkodott hozzá, hogy csináljunk ebből egy ilyen kis rendezvényt. Először egy pár verssel egy képzőművészeti kiállítás megnyitója előtt magához a festészethez, a képzőművészethez kapcsolódó verseimből olvastam fel 4-5 darabot, és eléggé sikert aratott a képzőművész látogatók körében, és ezen felbuzdulva a Géza egy későbbi alkalomra megszervezte nekem ezt a kis felolvasást, ahova meghívott vendégek előtt megtörtént ez a felolvasás, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam.
Nagyon megható volt, és nagyon tetszett az, hogy úgy éreztem, hogy témakörönként váltottatok, és a köztes időszakban nem titok, gondolom, hogy a vejed gitározott, és oldotta egy kicsit a hangulatot. Az egész egy ilyen nagyon baráti, ilyen kis szalon hangulat.
Nagyon jól érezte természetesen, nem mondtam be soha a ciklusok gondolati címeit, de hát nagyjából a önmagáról, az alkotásról, egyfajta istenképről, a szerelemről, a politikáról, illetve hát a világnézetről, általában az elmúlásról és a dolog végeredményéről szóltak ezek a kis ciklusok, amiket valóban az én vejem, aki professzionális zenekarban játszott éveken keresztül, jelenleg sikeres és komoly szociológus, és ő sokszor gitározgat magának. Ugyanúgy pengeti magának a hangszerét, ahogy én pengetem a soraimat, és megkértem őt, hogy vállalja el, hogy ezeknek a hangulati szüneteknek a segítségére legyen, és ugyanakkor fejezze ki saját magát is velem párhuzamosan. Ez nagyon jól sikerült, mindenki jól jelezte ezt vissza, és Ságvári Bencének ezúttal is külön köszönöm, hogy hajlandó volt erre. A dolog címe mindenkit zavarba hozott, mert én azzal a főcímmel hirdettük meg ezt az estét, hogy Andor Tamás hagyatékából felolvas a szerző és Györe Balázs költő barátja. Györe Balázst egyszer hallottam felolvasni, és rendkívül jó hatást tett rám az ő olvasási stílusa, és megtisztelt engem, hogy elvállalta ezt. Mi régi barátok vagyunk egyébként, de elvállalta, hogy az én verseimet velem párhuzamosan felváltva olvassa. A dologban ez az érdekes, hogy a hagyaték az azért van, mert az felolvasó versek tartalmából kiderül, hogy van nekem egy nem egyedi, a költészetben számos elődnél előfordul az a gondolat, hogy a vers és minden művészi megnyilvánulás lényegében ugyanúgy az anyagcsere terméke. Tehát a szellemi anyagcsere terméke ugyanolyan végtermék, mint a vegetálás végterméke, most hadd ne nevezzem nevén ezeket a dolgokat. Tehát végül is a hagyaték az az, amit én ott hagyok magam után. A bokor alján kutyaként és versként, emberként a papíron.
Akkor, ha már kutyaként, akkor engem megfogott az általam még ismert kutyádról szóló vers.
Akkor ezt most felolvasom. Ez nem az a kutya. Ez nem az a kutya, akiből egy van. Aki után megszakad a szíved. Csak össze-vissza telefonálsz, mikor elveszett. Ez nem az a kutya, aki megvéd és megdöglik a sírodon. Ez, ha kihozom, bent szeretne lenni, de örökké lemenne. Ez az a kutya, akit szeretek, nem tudom miért, a kis dögből valami jön. Ha kikönyörgöm, nagy kegyesen odavújik hozzám. Ez az a kutya, akiért a rendeletet hoznám. Embert a parkban csak pórázon szabad vezetni, és piszkát egy zacskóban gyűjteni kell.
meg tudod határozni, hogy milyen tematikákkal foglalkozol, vagy mindig az adott pillanat hozza?
Teljességgel rögtönzésszerű. Időnként nyilvánvalóan, mintha egy slágert írnék, egy bemondás jut az eszembe, azt rögzítem, vagy papírom, vagy a telefonomba bepötyögöm, aztán később leülök a számítógéphez, vagy a papírhoz, és elkezd kerekedni, és 3 nap múlva gyökeresen megváltozott hangulattá, formálódva, gyúródva alakul ki belőle valami. Ez a dolog módszertani lényege, vagy gyakorlati
módja. Tehát gyakorlatilag 3 napig dolgozik benned, amire kialakul valami.
Vagy 10 napig, vagy hónapokig fekszik valami félkészen, vagy töredékesen, és akkor hozzányúlok. De nagy előszeretettel nyúlok bele több éves dolgokba, amiket előkotorok, vagy kezembe kerül, és akkor azon gyökeres rövidítés, alakítás történik. De ez úgy tudom, hogy a költői műhelyeknek általában ez a módszere.
Nyilván az a élettapasztalat, az idő múlásával az ember szemlélete megváltozik.
Hát élettapasztalat az van. Hogy az ember 82 évesen már megengedhet magának olyan konklúziókat, amit esetleg a fiatalok nem örömmel hallanak. És a felolvasó est vége verse, ugye, ami a Kupac című vers volt, emlékszel, ez a Kupac, ez nekem egy visszatérő motívum. Mert ez a kupac, amit én itt hagyok magam után, az az én gyermekeim, az elhalt gyerekem, az unokáim, az életművem, az operatőri életművem, a másodlagos festészetem, a másodlagos szobrászatom, a másodlagos költészetem, az egy kupac valami, amit itt hagyok magam mögött, és annak az emléke ott legyen a csobáncon elszórva, és aki arra jár, nézzen föl a hegyre. Úgy gondolom, és nagyon jó ez. Az én operatőr pályámnak is az volt a titka, hogy én nem operatőr akartam lenni. Ha én valamiféle költői dologhoz hozzáférek ma már, az azért van, mert én nem akarok költő lenni. Én írok magamnak, meg a barátaimnak, és örülök neki, ha tetszik valami belőle.
Hát jó lenne, ha még sokáig írnál nekünk. És ezt te magad is kifejezte tulajdonképpen egy nekem ugyancsak nagyon kedves verssel. Fejezzük be ezzel, és ezzel el is köszönök Andor Tamástól megköszönve, hogy beavatott az intim szférájába, kérjük beszélgetését hallották.
Versike. Kinőttem a kamaszkorból, mellettem már asszony horkol, lapogat, ha hazajövök, asztal körül a 2 kölyök. Gyönyörűség ez az élet, katagom az öregséget, jövök, megyek, sosem talál engem otthon majd a halál.
2019. májusában készült felvétel ismétlését hallották.
Kedves művész úr! Nagy örömmel hallgattam az interjút, amely újra felidézte az egykor volt új iskola régi növendékének mai gondolatait, az értelmes alkotói tevékenységről, a versbeszedett hagyatékról, a művészetekről és az elmúlásról. Gratulálok a sikeres életpályához, a felejthetetlen filmfelvételekhez, az őszinte különleges versekhez. Életében mindvégig maradjon igaz a 2 verssor. Gyönyörűség ez az élet, kacagom az öregséget. Életmódváltással kapcsolatos interjúsorozatunkba beszélgettünk arról, hogy nem csak a fiatalok esetében, hanem az időskorúaknál is elkövetkezik időnként olyan pillanat, amikor életmódváltásra kényszerülnek. Mai beszélgető társam Vermes Mária 10 évvel ezelőtt kényszerült ilyen életmódváltásra. Hogyan történt ez?
1988-ban kerültem Hollandiába, férjem holland volt, és ott éltem gyakorlatilag 24 évig. Férjem meghalt, és utána el kellett döntenem, hogy mit csinálok. A maradás mellett is voltak érvek, meg ellene is. Utána itt is voltam, ott is voltam, és akkor azt kellett megéreznem, hogy hol érzem magam otthon. És így jött a teljes egyértelmű választás, hogy én mindennek dacára, a 24 év ellenére én itt Magyarországon még mindig jól érzem magam. Hozzá kell tennem, hogy 42 éves voltam, amikor kikerültem, tehát a gyökereim is itt voltak. Úgyhogy ezt eldöntöttem, visszajövök, és egy fél percig nem bántam meg azóta se, hogy így döntöttem.
Úgy tudom, hogy idegenvezetőként mentél ki. Kint milyen életmódot folytattál?
Kint az első évek nehezek voltak, mert be kellett illeszkednem, megszoknom a környezetet, és mindenképpen elhatároztam, hogy én dolgozom, és nem csak a férjem jövedelmét akarom csökkenteni, hanem én is, ahogy egy magyar nő általában nem is tudja elfogadni azt, hogy csak otthon legyen. És végül is a szerencsém az volt, hogy az IBUS-nál dolgoztam korábban, és adódott egy olyan lehetőség, hogy felkértek a Benelux képviselet vezetésére. És ez sikerült, egy nagyon-nagyon jó munkakör volt, megmaradt a holland-magyar kapcsolat, és még az utazási ismereteim is ebben nagyon hasznosak voltak. Úgyhogy ez volt a fő tevékenységem. Később a magyar turizmusnak voltam képviselője a Benelux államokban, és aztán a végén a Danubiusnak dolgoztam, mint Benelux képviselő. Végeztem ezt a munkát nyugdíjazásomig.
Most egy másik alkalomból is beszélgethetnénk, ugyanis 2020-ban megszerezted a Nemzetközi Fotoművészeti Szövetség fotoművész oklevelét. Mi történt ez alatt, a 10 év alatt, amióta hazajöttél? Hogy került sor erre a dologra, amire én nagyon büszke vagyok, mert 60 plusz fotóköri tagként érted el?
Amikor hazajöttem, akkor már nyugdíjas voltam. Egy kicsit vissza kellett illeszkednem, ugyan voltak régi barátaim, de hát ezt a kört, ezt egy kicsit bővíteni is kellett, és azt is tudtam, hogy valami hasznos tevékenységet szeretnék folytatni. Több hobbim volt, egyrészt a túrázás, mindig szerettem a természetben sétálgatni, kirándulni, azon kívül szerettem fotózni.
Na most... És még kártyázni is szerettél.
Ja, igen, bridge. Az is, megtanultam bridge-elni, beiratkoztam egy bridge tanfolyamra, hogy a nyugdíjas éveket valahogy hasznosan töltsem el. Úgyhogy ez volt még a harmadik hobbi. És ez mind bejött, mert mind a három tevékenység szociális kapcsolatot is jelent. És ezek mind hasznosak voltak, én ezt nem tudatosan éltem meg, csak a hobbiemet akartam gyakorolni, és ez hozta a társaságot, barátokat, és egy élvezetet a mindennapi életben. Mindig szerettem fotózni, és vettem egy jobb gépet, egy drágább gépet.
Mikor volt az az akkor?
Az akkor, az 2014-ben volt. Hát ez is egy automata volt, egy kisméretű gép, de aránylag drága. Mondom, ha nekem egy ilyen drága gépen van, akkor az a géppel nekem többet kell produkálni, mint hogy lenyomom az automata gombot, és kész. És akkor volt ehhez a géphez egy használati utasítás, ami 200 oldalas volt. Mondom, én ezt soha az életben meg nem tudom tanulni. Mi a módja annak, hogy mégis valahogy dióhéjban ez a lényeget megtanuljam. És akkor jött az ötlet, hogy akkor nekem be kell iratkoznom egy fotóiskolába. És akkor az interneten kutatgattam, nem volt ismerősöm, nem tudtam, hogy kihez forduljak. És akkor végignéztem, hogy kik csinálnak ilyen fotóiskolát, és így találtam rá az egyikre, és ez egy családi vállalkozás.
Azért ejtsünk egy-két szót arról, hogy ez már a digitális világ, tehát itt neked nulláról kellett kezdeni, bármennyire is szerettél, vagy fényképeztél az előtt analóg módon.
Gépet is meg kell tanulni, másképp kezelni, nem csak egy gombot lenyomni, ahogy sokan csinálják. Most az oktatásnak ez volt a lényege, hogy nem csak fotózást tanultunk, hanem azt is, hogy a képeket hogy tudjuk kijavítani.
Meddig tartott ez a tanulás?
3 év volt.
Általában az emberek megkeresik azt a társaságot, ahol jó érzik magukat, és közös a hobbi. Te próbálkoztál ilyesmivel, amikor fényképezőgépet vettél a kezedbe?
Akikkel én együtt túráztam, azok ugyan időnként mutogatták, hogy nézd, milyen szép ez a virág, fotózz le, de az, hogy ott maradjál 20 percig, azt már nem tudták elviselni.
Hogy kerültél a 60 plusz fotókörbe, mert hogy itt fotóköri tagként szerezted meg az AFI-APOS művészoklevel?
Hát az is egy ilyen kutató munka volt, tervem volt, ne csak magamba fotózzak, hanem társaságban, ahol egy klub működik, ahol előadásokat hallgatunk, ahol kiállításokat rendezünk, és akkor valaki ajánlotta, hogy hát nézzem meg, de van ott a 11. kerületben egy 60 pluszos fotókör, talán az neked jó lenne, és akkor megkerestem ezt a fotókört.
Azóta ennek a fotókörnek többször is vezettél már úgynevezett fotósétát. Nem csak tag vagy, hanem ismeretterjesztő sétákra is viszed őket. Honnan jött az az ötleted, hogy megismerteted szecessziós épületekkel ezt a fotókört?
Budapesten rengeteg ilyen fotóséta volt, amit olyan 100 éves házak, nyitott házak alkalmából szerveztek, azokon nagyon sokszor részt vettem, nagyon sok hasznos információt begyűjtöttem, és aztán most, hogy volt ez a pandémia, akkor ugye kialakult, hogy hát inkább szabadtéri programokat csináljunk, és akkor jött az ötlet, hogy hát esetleg én szívesen vezetnék egy sétát, ami a szecesszió körébe tartozik. Nagyon örültek, és így kezdődött.
Hogy kezdtél hozzá ehhez a nagyon nehéz nemzetközi szalonokba elfogadott képekhez kötött pályázathoz?
Hát a fotókörben elég sokszor beszéltünk pályázatokról, be is jelentkeztem egy-két pályázatra, kezdtem a magyarokkal, és akkor az olyan sikerélményt adott, hogy egy-két helyen értékelték ezt, és hallottam arról, hogy lehet nemzetközi pályázaton is részt venni, az sokkal nehezebb persze. Akkor elkezdtem csak úgy, egy-egy ilyen nemzetközi pályázatra bejelentkeztem pár képpel, és csodák csodája volt, amelyiket elfogadták. A végén sikerült.
Ezúton is gratulálok ehhez. A kiírás szerint egy évi sikeres nemzetközi szalonokon való szereplés, minimum 15 támogatott pályázat 8 országban, és legalább 15 fotóra minimálisan 40 elfogadás begyűjtése az alap, hogy ezt a fotoművész diplomát megszerez. Ez sikerült, és nagyon örülünk. Ámen Dzsoka beszélgetett Vermes Mária, AFI-APP fotoművésszel.
Mi magyarok méltán vagyunk büszkék arra, hogy nagyon sok feltalálót, nagyon sok kutató és tudós embert adtunk a világnak, és ezt a sok Nobel-díjas is bizonyítja. Nagyon sok mindenkire emlékszünk, viszont vannak olyanok, akiket méltatlanul elfeledünk, vagy talán kevésbé emlékszünk rájuk. Ilyen például dr. Nemes Békési György, aki 1961-ben kapott Nobel-díjat. Halálának az 50. évfordulójára egy emlékévet
terveznek, és ennek a megvalósítására, vagy ennek a megszervezésére alakult a Magyar Tudósok Emlékbizottsága Egyesület, Békési György Emlékbizottság címen. Ennek kapcsán beszélgettem három alapító taggal. Dr. Vince János egyetemi tanár, aki biofizikus, Hima Ernő feltaláló és alapító tag, és Farkas Ferenc, aki távközlési főtanácsos. Ők hárman vállalták magukra azt, hogy ezt az emlékévet megszervezik, és méltó módon emlékeznek Békési György Nobel-díjasra. Először is szeretném megkérdezni dr. Vince Jánost, hogy ki volt Békési György, és miért kapta a Nobel-díjat?
Békési György 1899-ben született Budapesten, Svájcba, Bernbe végezte a Kémiai Egyetemet, majd Budapesten doktorált, ezt követően a Magyar Királyi Posta kísérleti állomásán főmérnökként dolgozik. Látjuk, hogy különböző szakmáknak az egyesítéséből, de mindig egyetlen témával foglalkozott a kutatásban, az emberi hallás elmélettel. Rengeteg dolgozatot publikált, és az emberi hallás elméletért kapta, tehát lotterért eredményeket kapta a Nobel-díját 1961-ben, 60-ban jelent meg a 700 oldalas könyv, amely mind a mai napig ez iránytató ebben a témában.
Ha egy picit részletezni ezt, hogy konkrétan ez a hallásvizsgálat, ez tulajdonképpen miről is szól?
A fül, az emberi fül a sziklacsontban található, ez rendkívül kemény csont, és nagyon kevesen embernek sikerült ezt megvizsgálni alaposan, és itt hozta be az eredetiséget, hogy hol halljuk a magas hangokat, hol halljuk a mély hangokat, és melyek azok a környezeti tényezők, amelyek befolyásolják ezt. Békés előtt senki nem tudta azt, hogy a hőmérséklet befolyásolja
a hallást.
A hallást. Ő volt az, aki készített készüléket is, amely effektíve mind a mai napig az ő elve alapján működik.
Ez egy hallókészülék volt?
Ez nem egy hallókészülék, mivel mérik az emberi fülnek a hallását, a 16-tól 20 ezer lévő hangokat, hogy milyen intenzitással hallja. Na most Békés itt is forradalmasította, hogy a nem hallásból ment a hallás felé, addig mindig fordítva mentek, és ez így sokkal pontosabbá vált az érzékenység szempontjából. Tehát egy abszolút eredeti dolog volt.
Hát ahhoz képest ugye, hogy ő vegyész volt végül is a végzettségét tekintve.
Most itt van az érdekesség, hogy ő saját magát biofizikusnak definiálja az életrajzaiba, vegyészként, fizikusként, majd mérnökként, ez összefüggésbe adja meg a biofizikát, amely egy kiszolgáló tantárgy az orvostudományban.
Tulajdonképpen akkor ezért kapta, mint biofizikus, ezért kapta a Nobel-díjat.
Ami az emlékérben sok mindent csinálunk, de amit sikerült megvalósítanunk, a Magyar Nemzeti Banktól javasoltam, hogy Békési emlékérmet készítsen. 23 pályamunka érkezett be, 7 zsűriztük többek között én is, elkészítették a gipszmodellt, és jelenleg már az érméknek az előállítása folyik, lesz 2000 forintos, és 7000 színes fém, 7500 forint ezüst fém, és ezt 2022. június 3-án mutatja be a Magyar Nemzeti Bank. 4000 példány válik el.
Azért nagyon sajátos életút, a Békési György életútja, mert ha a reneszánsz korban születik, akkor egy polihisztornak lehetne nevezni. Már csak amiatt is, mert ő nem csak a reál tudományokban, hanem a művészetek terén is nagyot alkotott, hiszen az az érzékenység, a művészetek iránti érzékenység, amivel ő a tárgyakat összegyűjtötte. Azt mutatja, hogy egy különleges látásmóddal és érzékenységgel viseltetett a művészet iránt. És én ilyen szobakat írtam ki, hogy tudomány és művészet, szépség és hasznosság. Ezt ő mondta.
Tehát, amit Békési csinált, más Nobel-díjas tudók sok ilyen mélységben nem csináltak. Ekkora kulturális nemzetközi nagyszorásra nem szedtek össze, és ő ezt hagyatékként a Nobel alapítványra hagyta. Ennek az értéke kolosszális, mert 1000-4000 évvel ezelőtti műtárgyakról van szó, és úgy tudom, hogy 6 olyan, Van a több mint 200-ból, amelyből ez az egyetlen darab létezik a világon. Tehát ez ezért nagyon nagy érték.
Ha jól értesültem, akkor ebből a hagyatékból terveznek majd egy kiállítást is.
Ha Nobel Alapítvány nekünk kölcsön adja, ez már a döntés megszületett részükről, nekünk nem sikerült múzeumot szereznünk egyelőre ehhez az anyaghoz.
És akkor Hima Ernőt kérdezem, hogy a Emlékbizottság hogyan alakult, milyen terveik vannak, és majd ugyanezt fogom kérdezni Farkas Ferenctől is, hogy hogy tervezik ennek az emlékévnek a megszervezését, illetve milyen eseményeket gondolnak.
Az emlékév fővédnöki szerepét dr. Áder János köztársasági elnök úr vállalta. Ő javasolta, természetesen mi is gondoltunk arra, hogy a Magyar Tudományos Akadémián Békésiről nemzetközi konferenciát kellene tartani. Ennek szervezése folyamatban van, főleg az orvos egyetemeken, ahol biofizikával, vagy olyan más egyéb egyetemeken, ahol fizikával is foglalkoznak, hisz fizikából doktorált, Békési úr, szintén előadásokat szeretnénk tartani. Van Békési nevét viselő középiskola, felajánlottam, hogy előadást tartunk ott is, úgy néz ki, hogy van rá fogadókészség. Tehát meglehetősen sok szálon dolgozunk a Békési emlékév kapcsán. Szeretném itt elmondani, dr. Vince János professzor úr szerény volt, ő nem említette, hogy több könyvet is írt magyar és angol nyelven Békési úr életéről, a munkásságáról. Ezek a könyvek is természetesen rendelkezésre állnak, tehát az előadásaink kapcsán ezekről egy könyvbemutatót is gondolom, hogy fogunk tartani, ez ugyan professzor úrnak a szerepe lesz, de szeretnénk terjeszteni ezt is, hisz ha valaki megvásárolja ezeket a könyveket, akkor mélyebben is bele tud látni Békési úr életébe, munkásságába.
Milyen elképzeléseik vannak, hogy ez az emlékév méltó legyen Békési György munkásságához?
Rendkívül fontos az Emlékbizottság számára, hogy nem csupán a Nobel-díjas biofizikus kutató, tudós, polihisztort méltassuk, hanem meg kell emlékezzünk arról is, hogy alapvetően a ifjúkori mérnöki munkáit távközlés szakterületen kezdte, mint fizikus, és természetesen más szakmákhoz is kiválóan értett. A Posta Kísérleti Intézet gyakornokaként mi magunk is, néhány kollégámmal, Irodástechnikai Tudományos Egyesület tagjaival, a Posta Kísérleti Intézet korabeli igazgatójával, dr. Kántor Csabával és a Puskás Tivadar távközlési technikum szakmai igazgatójával, dr. Horváth Lászlóval abban maradtunk, hogy itt a szakmát képviselnünk kell ebben az emlékbizottságban, hiszen az ifjúkori munkából adódóan és hosszas kutatások után, de a Posta Kísérleti Intézetben végzett tevékenységéért kerültünk abba a helyzetbe, hogy Nobel-díjas tudósunk is lehetett. Jó lehet biofizikusként természetesen, de a távközlési szakmában is kiváló eredményt ért el. Ezt mi tudjuk, hogy Békési a szakma eminense. Mi ott jártunk iskolába a Posta Kísérleti Intézet mellett. Itt gyakorlati munkákat végeztünk ifjú korunkban, és méltó helyre ide sikerült létrehozni az Emlékbizottság alapító ülését és az emlékező okiratokat, mert azok a szakemberek, akik a szakmát képviselték, helyet adtak az Emlékbizottságnak.
És akkor egy emléktáblát is helyeztek el?
Az éves programunkban szerepel, hogy az iskola homlokzatára elhelyezzünk egy emléktáblát annak emlékére, hogy a 110 éve megalakult Puskás Tivadar távközlési technikum adott otthont az Emlékbizottságnak.
Nagyon szépen köszönöm dr. Vince Jánosnak, Hima Ernőnek és Farkas Ferencnek, hogy tájékoztattak minket, illetve a rádióhallgatókat erről a igen nagyszabású képzelésről, és én biztos vagyok benne, hogy az önök kezében jó helyen van a tudós embernek az életműve. Sok erőt és sok sikert kívánok önöknek ehhez. Borda Judit interjúját hallották.
Bármadas gimnáziumban vagyunk, egy nagyon kellemes hangulatú könyvtárhelyiségben, és szemben ül velem Kerekes Barnabás tanár úr, akinek a munkássága a gimnázium falain messze-messze nyúlik, de erről beszéljen ő.
25 évvel ezelőtt jött létre az Anyanyelvápolók Szövetsége. Kezdetektől fogva valamilyen minőségben vezetője voltam, titkárként, társelnökként, most az utóbbi időben alelnökként. Talán érdemes kiemelni még a Magyar Rádió Beszélni Nehéz című műsorának társszerkesztőségét. Nem egyszerűen egy rádióműsorról van szó, mert körülötte egy nagyszerű mozgalom szerveződött.
Ezt indított el Pécsi Blanka.
Pécsi Blanka és Deme László. Nagyjából 3 évtizedet töltöttem el a mozgalomban. Két területet feltétlenül érdemes még kiemelnünk, a Duna Televízió nyelvőrzőjét. 1992-ben létrejött a szövetségnek egy ifjúsági tagozata, azt a kezdetektől fogva én vezetem, 35 év alatti fiatalok sorolódnak ide. Az alakuló ülésünkön mindössze 3 fiatal volt. Ők is csak azért, hogy segítsenek a különféle papírosokat szétosztani. Feltűnt, hogy néhány éven belül a szövetségi tagoknak mintegy negyede 10 éves lett. Most több mint 60%-a a tagoknak fiatal. Ők a jövő, korán sem mindegy, hogy milyen értékeket vesznek magukhoz, és miket örökítenek tovább.
Milyen módon tudják megszólítani a fiatalokat?
1990 óta Balatonbogláron az általános iskoláskorú gyerekeknek van egy egyhetes táboruk. Anyanyelvi tábor Pécsi Blankáról nevezték el, Kézdivásárhelyről, Sepsiszentgyörgyről és a Csángóktól, mondjuk Lészpedről is részt vesznek ennek a tábornak a munkájában, miközben a magyarországi települések közül mondjuk Hegyeshalomtól, Mikóházáig, Szegedtől, mondjuk Komáromig nagyon sok felől mennek oda a gyerekeink. De érdemes kiemelnünk a középiskolásoknak, egyetemistáknak szervezett táborunkat. Ez az Anyanyelvápolók Szövetségén belül működik ugyan, de nagyobb részt beszélni nehezesek vesznek részt benne.
A kettő azért különbözik.
Igen, szervezetileg mindenképpen, hiszen az egyik egy rádióműsorhoz szerveződött, és a másik pedig egy civil szervezetnek az önálló és egyetlen tábora, de azért érdemes a kettőt együtt emlegetni, mert vannak átfedések, tehát nagyon sok beszélni nehéz körös fiatal belép az Anyanyelvápolók Szövetségébe.
Milyen programokat nyújtanak ezek az anyanyelvi táborok?
Általában az első nap, mint táborvezetőre szoktam nekik mondani, hogy nagyon sokakban az a téveszme él, hogy ez egy nyelvtantábor. És a nyelvtantábor az azt jelenti, hogy itt helyesírási szabályokat magolunk, és lexikonokkal a hónok alatt közlekedünk, és sok dioptriás, szemüvegű fiatalok holt komoly arccal forognak a táborban, és hát ez valami rettenetes. Ehelyett kiderül, hogy nagyon sok a mosoly, nagyon sok a nevetés, jó hangulatú foglalkozások, együttlétek vannak, sok órás éneklések, táncház, megzenésített versek éneklése gitárkísérettel, a színi akadémiákon megszokott helyzetgyakorlatok, foglalkozások vannak benne. Nyelvészek, gyakorló tanárok, színművészek jönnek, akik tartanak foglalkozásokat, előadásokat. Mégiscsak elgondolkodtatja az embert, hogy miért érnek vissza ezek a fiatalok 15-ször, 10-sokadszor. Miért van az, hogy a gyerekek, amikor hazamennek, és ott beszámolnak szakkörön, vagy egy osztályfőnöki órán a táborban tapasztaltakról, akkor tehát némi humor érzék a gyerekekben, hála Istennek szorult, és elmondják, gyerekek, ne akarjatok menni ebbe a táborba, szörnyű, nagyon rossz, majd én feláldozom magam.
De a táborokon kívül van-e még egyéb rendezvény is?
Évente van legalább 8-10 olyan országos rendezvényünk, amelyek részben a Beszélni Nehéz műsorhoz, most szóról szóval elnevezésű műsorhoz kötődnek, részben az Anyanyelvápolók Szövetségéhez. Nem kampányszerű az anyanyelvvel való foglalkozás, ez nagyon fontos, hanem van egy bizonyos folyamatosság. Közben vannak szinte kampányszerű események, például a versenyek, fölmenő rendszerben, általános iskolásoktól egészen az egyetemista korosztályig, például szép kiejtési versenyeket, közismertebb nevükön Kazinci versenyeket 1966 óta rendeznek.
A nyelvhasználat bizonyos mértékig a társadalom tükörképe. Mit mutat most ez a tükör?
Az Anyanyelvápolók Szövetsége és a nyelvművelő mozgalmak által képviselt értékrend meglehetősen távol esik attól, amit ma általában a társadalomban érzékelünk. Egyre önzőbbnek látom a társadalmat, tehát egyre több az én. Az a baj, hogyha az emberek nem gondolják át, hogyha mindenki így kezd majd gondolkodni, akkor ki fog a másikon segíteni? Ki lesz, aki bármilyen módon a másik embere tekintettel lesz? Sok táborban, iskolában tartok előadást, és egyre többször inkább a magatartás érintkezés kultúrával kapcsolatos kérdéseket vetem fel, a köszönést, a megszólítást. Ki szoktam próbálni, hogy mi az első dolog, amit a szülők egyébként kicsi gyerekkorukban megtanítottak a nyelvi illem, magatartás érintkezés kultúra kérdéseiből. És abban teljes egyöntetűséggel mondják a gyerekek mindig, hogy a köszönés. És a szomszédnéni, a szomszédbácsi hogy megdicséri a kicsi gyereket, amikor édesanyával, édesapával közlekednek az utcán, és a gyerek elmondja, hogy csókolom, kezét csókolom. Arra már általában kevesebb figyelem esik, hogy amikor egy gyerek, egy fiatal, tizenvalahány éves lesz, kinyílik előtte a világ, és kezdi felmérni, hogy azok a felnőttek, akikkel ő körül van véve, mondjuk életkorukat tekintve, nem úgy távoliak, mint amit ő kicsi gyerekként látott. Ezért a csókolom, kezét csókolom már nem nagyon esik jól, mármint hogy ilyesfélét köszönjön, főleg amikor 20 évesnek vagy 30 évesnek kellene ezt mondani, de az, hogy a napszaknak megfelelő köszönést lehetne bátran alkalmazni, az senki nem mondja meg neki. A keleti pályaudvaron egy alkalommal, amikor utaztam valahová és egyet vásároltam, a pénztárnál előttem lévő férfi már azzal lépett oda a pénztáros nőhöz, hogy pot. Tehát ez már nem a jó napot kívánok, hanem ez a pot. És a köszi, a bocsi és a más egyebek alakulnak a magatartás érintkezés kultúra ilyesféle megszólalásaiban is. De vajon mit szólunk ahhoz, amikor valaki a villamoson a másikkal beszélget, az egyik temető felé mentek, és kérdezte az egyik, hogy hol találkozunk, a válasza a ravinál, vagyis a ravatalozónál.
Mi? Ez az úgynevezett édi nyelv.
Persze, itt már nem csak kovi ubi van, meg nem csak ubi, és nem csak pari van, tehát ezek a gügyögő, játékos, valóban ilyen édeskedő rövidítések, hanem amikor valaki már nem nagyon tud különbséget tenni abban sem, hogy a ravatalozó, mikor az ember temetésre megy, azért az nem ravi. És jó pár efféle dolgot nyugodtan felemlegethetnénk. A társadalmunknak, a napi életünknek minden szeletét áthatja ez, hogyha megkezdődik ez a folyamat, illetve hát ez már megkezdődött régen, csak fölgyorsul, és mindenre eljut. És mivel a gyerekeknek, a fiataljainknak egy jó része természetesen igyekszik a maga nyelvhasználatában elkülönülni a felnőttek nyelvétől, ez hozza divatszavakat és más efféléket, amiket egy idő után esetleg kinőnek, ha nem ragadnak rajtuk. A felnőtteknek egy része is, mert hogy fiatalosnak akar mutatkozni, nem csak az öltözékében, hanem többek között a nyelvhasználatában is, a fiataloktól veszi át. Meglehetősen kedvezőtlenne gondolom azt, hogy nem a fiatal épül be a társadalomba, és veszi át azt a nyelvhasználatot, magatartás érintkezés kultúrát a felnőtt társadalomtól, ami a dolgok természetes rendje lenne, hanem éppen fordítva. Mert hogy mi nagyon jópofák és nagyon népszerűek igyekszünk lenni, de a gyerekek, fiatalok egy sereg olyan dolgot nem tanulnak meg közben, hanem használnak valamit, amit vagy láttak a másiktól, a társuktól, vagy amire úgy gondolják, hogy tán most akkor ez lesz. Kínjukban akár, vagy egy adott helyzetben, ami számukra kínálkozik. Érdemes megfigyelni, hogy a fiatalok például hányszor magázzák le a felnőtteket, mert nem tudják, és nem tanulják meg annak a formáját, illetve nincs, aki foglalkozzon velük, és megtanítsa, hogy tanárnőnek hogy telt a nyara.
Tanárnő maga hogy érezte magát?
Nyáron lett belőle. És nem bántani akar, mert a kérdése is mutatja, hogy érdekli, de nem tudja azt, hogy ez hogyan, milyen formában lehet. Azért nem értik az emberek egymást nagyon sokszor, mert egészen mást értenek bizonyos fogalmakon, aminek a megnevezését, tehát a fogalom megnevezését kimondják, de már nem ugyanazt értik rajta, mint amit egyébként kellene. Tehát számos olyan kérdés van, amelyeket ezeken a találkozásokon fontosnak tartok elmondani, és érdekes, hogy a fiatalok, legalábbis azok, akik ezekben a táborokban ott vannak, vagy az előadásokon, foglalkozásokon, érzékenyek erre a kérdésre. Tudjuk, hogy egy háborgó tenger semmi ahhoz képest, amilyen egy tizenévesnek a lelke nagyon sokszor, akkor a mélységeket és magasságokat él meg. Keresi saját magát, keresi azt a közösséget, amelyhez tartozni szeretne. Elképesztő viharok vannak, és nagyon sok mindent kell megvívniuk, sok harcot saját magukkal. Ezt pontosan érzékeljük, és egy olyan világban, amely nem nagyon segít abban, hogy saját magukra ráleljenek, hogy valami olyan egészséges lélek alakuljon ki, ami felnőtt korban joggal lehet majd minta esetleg azután a következő korosztályoknak, vagy akár a saját gyerekeinek. És kedvenc professzorunknak, Deme professzor úrnak egy mondatát hadd idézzük ide, aki azt mondta egyszer a feleségének valamikor az 50-es években. Drágám, vigyázzunk, mert gyermekeink mai neveletlensége a következő felnőtt korosztály normája lesz.
Kerekes Barnabás tanárúrral ez a beszélgetés 2015-ben hangzott el. Azóta az elmúlt évben megkapta a magyar pedagógusoknak lehetséges legmagasabb kitüntetést, az Eötvös József díjat. Kitartóan végzi továbbra is nyelvápolói munkáját, és vezeti, szerkeszti a Magyar Katolikus Rádió keretein belül a Szóról Szóval című nyelvőrző műsort. Gratulálunk a díjhoz, és nagyon jó egészséget kívánunk a munkájához. Somogyi Ágnest hallották.
Mai vendégem Lán Kovács Éva. Úgy kerültem riport alanyomhoz, hogy karácsonyra kaptam többek között Lán Kovács Évának a Festők a Szabadban című művét a nagybányai művésztelep megalakulásáról. Itt van vonal másik végén a szerző, Lán Kovács Éva. Tőle kérdezném, hogy született meg ez a mű? Mi ihlette ennek a remek kömnek a megírásához?
Nagyon örülök neki, hogy elmesélhetem ezt a történetet. Még 2008 őszén utaztam el testvéremmel és barátainkkal Görögországba, ahol egy különleges helyen, egészen a Tajgetosz tetején sátraztunk 4 napot. Ide vittem el magammal olvasmánynak Réti István nagybányai művésztelepről szóló visszaemlékezését. Ez a könyv fantasztikusan összefoglalja a nagybányai művésztelepnek az egész történetét, és mélyen megragadtak engem a festők közötti bonyolult emberi kapcsolatok, Hollósi lázadó személyisége, és a történet drámai végkifejlete, az, hogy Hollósi elveszítette azokat, akiket a legjobban szeretett. Úgy éreztem, elsősorban én ezt filmformájában képzeltem el, kezdetben egy forgatókönyvet írtam, de aztán idővel rájöttem, hogy először ezt regényben kell megírni, mert ez egy fantasztikus lebilincselő történet.
A regény megírása előtt meglátogatta Nagybányát?
Igen, többször is jártam Nagybányán. Rendszeresen visszatértem a regény írása folyamán, de nem csak Nagybányára, hanem már a Maros-szigeten is jártam többször a Hollósi házat megnézni, de Münchenben is voltam, még a Grünwald Bélának az Iványi tanyájára is ellátogattunk.
Szóval helyszíni szemléket is tartott, mondhatjuk így.
Igen, a terepmunka az alapvető része volt, nem csak a könyvtári szakirodalom feltárása, hanem a személyes élmények, benyomások nagyon fontosak egy ilyen könyv megírásánál.
Ami megfogott engem, és nem tudtam letenni a könyvet, és ezt őszintén mondom, az, hogy tudom, hogy valós történeten alapul a regény, de mégis olyan csodásan írja meg, mintha ott lenne az olvasó, és szemlélné, látná ezeket a dolgokat, amik ebben a regényben szerepelnek. Külön imponált nekem az, hogy az egyes festőknek, Ferencinek például a Három királyok, vagy a Hegyi beszéd, Hollósinak a Rákóczi induló, vagy Réti Istvánnak a Honvéd temetés, vagy mondhatom a Torma Jánosnak a Békesség veletek című festményéről külön fejezetet szán. Mi indította erre?
Mindegyik nagybányai alapító művész, ugye öten voltak, szántam legalább egy-egy fejezetet, amikor a alkotási folyamatokba is betekinthet az olvasó, hogy értse azt, hogy ezeknek a festményeknek a születése, ezek rendkívüli gyötrődésekkel, hosszú-hosszú hónapok szenvedéseivel járt, hogy a festő azt a tehetséget és tudást, azt az elképzelést, ami a fejében, lelkében megszületett, ezt a vásznon vissza tudja adni. És ez szerintem egy hatalmas nagy élmény, hogy ezeknek a perceknek a részesei lehetünk, és igyekeztem levelezésekből, visszaemlékezésekből feltárni azokat az információkat, amivel ez tényleg hitelesek a leírások.
Ami nagyon megfog szintén, a nagybányának a szeretete a regényben, ahogy ír nagybányáról, a környező hegyekről, az épületekről, a vendéglőkről, a szereplőknek a mozgásáról, az embernek a lelke, a szíve repes az örömtől, mert visszakerül abba az időszakba, a millennium évébe és az azt követő évekbe. Ebben mennyire volt tudatosság, hogy így visszaadja ezt a várost?
Abszolút tudatos volt, de azért ebbe érzelem is kell. A Nagybánya egy fantasztikus város, egy igazi ősi hangulattal átitatott, a természettel összefonódva, míg szerencsére azért napjainkig megmaradt az a belvárosi városmag, ami még ezt a régi idők hangulatát még mindig megörökítve adja tovább. Szerencsére ezt nem pusztították el, és azért a hegyek, a Morgó, a Kereszthegy, a Virághegy, ezek a mai napig kirándulható helyek, és nagyon nagy élmény bejárni őket.
A szereplőkkel kapcsolatban, ugye Hollósy Simonnak két partnere is volt a nők közül, az egyik még Németországból, aki vele jött, a Kati, ugye, és a másik a...
Janka.
Igen. A Jankával való kapcsolata során érződik a regényből, hogy elidegeníti szinte ez a nő a többi festőtárstól. Mi volt ennek az oka ön szerint?
Társadalmi osztálybéli különbség.
Egyértelműen.
Egyszerűbb nő volt, ugyanakkor tudott zongorázni, tehát valahol ő egy művelt hölgy volt, csak szépen lassan az idők folyamán lecsúszott, és nem értette meg a Hollósy és a festőbarátai közötti kapcsolatot. Inkább elidegeníteni akarta tőlük, hogy ezáltal a saját szerepét megerősítse a Hollósynak az életében. De nem gondolt bele, hogy ezzel mekkora fájdalmat fog majd okozni a leendő férjének.
Hát ez sajnos sikerült is neki, olyannyira, hogy a végén még egy párbajra is sor került.
Igen, a párbaj egy rosszul sikerült, pár perces beszélgetés eredménye volt. Hollósy és Torma összeszólalkoztak egy korábbi eseményen, az is lényegében a Jankára vezethető vissza, mert a Janka a levelek és visszaemlékezések alapján egy elég könnyű vérű nő volt, és többször kacsinkatott Hollósy tanítványai felé, és egy ilyen bajkeverés eredményeképpen Hollósy arcon ütötte Torma Jancsit, aki ugye büszke ember volt, és azt mondta, hogy ezt párbajjal szeretné megoldani. Ráadásul a másik fiatal ember is párbajra hívta Hollósyt. Ez két külön napon történt, de nekem a regényben a dramaturgia miatt ezt egy időpontra kellett helyeznem, hogy ne szakadjanak szét nagyon az események. Úgy éreztem, hogy így élvezetesebb, élményszerűbb átadni. És akkor végül másnap kimentek a Nagybányán túli Tőkési dombra, és Torma Jancsival egy pisztolypárbaj, utána pedig egy kartpárbajra került sor Titrik Zoltánnal, a korábbi még tanítványa volt pár nappal korábban.
Szerencsésen zajlott ez a párbaj, de végső soron ezt a barátságot megszakította.
Igen. Nagyon bánt a Simon, hogy ilyen buta volt.
Hát szomorú történet, de ez a valóság. Nagyon érdekes, hogy a festészetnek a titkaiba is bevezeti az olvasót, például a színek keverése, vagy hogy kell fölvinni a vászonra, hogy kell szárítani, hogy kell olajat látni rá. Ez milyen előtanulmányt kívánt az ön részéről, vagy jártas volt ezekben?
Sajnos jártas nem voltam, habár magam is vonzódom a festészethez. Gyakoroltam is, muszáj volt gyakorolni, hogy tudjam, hogy egy ilyen kép alkotásra mivel jár, még hogyha nem is lettek olyan szépek a képeim, és rájöttem menet közben, hogy ezeket a festékeket, színeket nagyon nehéz kikeverni, még napjainkban is, amikor most már csak a tubusból kell kinyomni, akkor ugye porból keverték ki, és hogyha túl sokat kevergeti az ember össze-vissza ezeket a színeket, akkor egy nagy, ronda, zörkes, zöldes-barna pacát kapunk belőle. Ráadásul a munka végével a palettát le kell takarítani, hiszen a festék rászárad, és kőkemény, megkeményedik, és utána nagyon nehéz lesz lekaparni. Úgyhogy ezek mind olyan apró fogások, amiket igen csak a saját tapasztalattal lehet megérteni. Ugyanakkor pedig valóban több ilyen festészet technikai könyvet is fel kellett lapozni hozzá, hogy megértsem. És még a 1910-es, 20-as években is születtek ilyen írások, és ezekre is támaszkodtam.
Hát nagyon köszönöm. Tényleg az egész könyv tartalma, a szereplők, a helyszínek, a festésnek a módja, a műhelyek titkai, ez olyan komoly munkát igényelt öntől, hogy ahogy mondta, érzelmileg kötődött, azonosult velük, és így vált ennyire élvezetessé, és a tudomásom szerint nagyon viszik a könyvet, és már a második kiadás is terveződik. Minden esetre nagyon-nagyon köszönöm, hogy rendelkezésemre állt, és elmondta a könyv keletkezésének a történetét, és további sok sikert kívánok. Lánk Kovács Évával Meskó Bánk beszélgetett.
A mai műsort készítették Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ági, Torda Judit, nevükben is elköszön a szerkesztő, Ámen Zsóka. Viszont hallásra! Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden páros héten, szerdán este 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetnek a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. Podcast oldalunk az anchor.fm/60-on/túl. Következő adásunk március 5-én lesz.